5,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Korunk legnagyobb emberi jogi válságának nevezte a keresztényüldözést Aszbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára Tusnádfürdőn. Aszbej Trisztán a témában tartott kerekasztal beszélgetésen kiemelte: egy olyan ezer éves keresztény nemzetnek, mint a miénk, amely a vérzivataros évszázadok alatt megtapasztalta az üldöztetést és az elnyomást, erkölcsi kötelessége, hogy üldözött hittársai felé forduljon. A magyar nemzetnek két ilyen felelőssége van, az egyik a külhoni magyarok, a másik az üldözött keresztények felé fordulás, mutatott rá. Aláhúzta, azért is szükség van arra, hogy Magyarország felelősséget vállaljon, mert az üldözött keresztényeknek világszerte az alapvető emberi jogai sérülnek. Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerda este. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A központi ponthatárváró rendezvényt Debrecenben tartották, de Budapesten és számos más nagyvárosban is szerveztek hasonló pont ott partit. Azok a felvételizők, akik a jelentkezéskor megadták a mobil számukat, tegnap 20 órakor SMS-t kaptak az eredményről. Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter a debreceni helyszínen a távirat irodának azt mondta: a sikeres, megújult magyar felsőoktatás, a 310 000-es egyetemi közösség ma este a ponthatár meghatározásokkal több mint 90 000 felvett hallgatóval bővült. Hozzátette: egyre nő immár második éve a műszaki, természettudományi mérnök, informatikai, agrár, illetve az orvos egészségtudományi szakokra felvettek száma, miközben a tanár-tanító-pedagógus képzés a második legnépszerűbb lett a felvettek körében. Hankó Balázs szerint szintén nagyon fontos, hogy minden második hallgatót vidéki egyetemekre vettek fel. A tárcavezető ezúttal is kiemelte: az új egyetemi modell sikeres, a megújított felvételi folyamatban pedig a 100 intézményi pontban, ami a pontok egyötödét jelenti, lehetősége volt az egyetemeknek arra, hogy a saját maguk szempontjait súlyozzák. Az európai parlamenti választásokon kifejezésre jutott a változás igénye, és a Magyar Uniós elnökség felelőssége, hogy ennek a változtatásnak az igényét képviselje, megjelenítse, mondta Bóka János, európai ügyekért felelős miniszter Tusnádfürdőn a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik rendezvényén. A magyar EU elnökség célkitűzéséről rendezett pódiumbeszélgetésen a miniszter megállapította: az elmúlt 5 évben Brüsszel elhibázott válaszokat adott számos területen, amelyek közül a versenyképességet, kohéziót, mezőgazdasági politikát és demográfiai kihívásokat emelte ki. Bóka János szerint a Magyar Uniós elnökség speciális abban a vonatkozásban, hogy egy intézményi ciklust lezáró, másikat kezdő elnökségről van szó, amikor lehetőség van arra, hogy az EU következő 5 évének politikai irányait befolyásoló korrekciós jelzéseket tegyen. Mezővédő erdősávok létesítésével kapcsolatban pilot projektet indít az Agrárminisztérium, jelentette be Nagy István tárcavezető a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor kerekasztal beszélgetésén Tusnádfürdőn. A szaktárca távirati irodához eljuttatott közleménye szerint a miniszter a rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt 100 évben megduplázódott a hazai erdőállomány, itt azonban nem lehet megállni. A minisztérium ugyanis elkötelezett amellett, hogy az ország fával borított területét 24%-ról 27%-ra növelje. Ebben a folyamatban támaszkodni kell azokra a szakemberekre, akik a fenntarthatóság érdekében hozzák meg döntéseiket. Legördült a zalaegerszegi gyártósorról a Magyar Honvédség első magyarországi gyártású gyalogsági harcjárműve, jelentette be a honvédelmi miniszter Zalaegerszegen, a gyárban tartott rendezvényen. Szalai Bobrovnicki Kristóf az átadáson közölte: Az ukrajnai háború megmutatta, hogy jól működő, az országot minden időben és helyzetben ellátni képes hadiiparra minden országnak szüksége van. A hazai hadiipar újjáépítését célzó erőfeszítések kapcsán elmondta. A szomszédban zajló konfliktus újra bebizonyította azt is, hogy hadiipart, harckocsigyártó, lőszergyártó kapacitásokat nem lehet rögtönözni. Ehhez hosszú távú fejlesztésre, tervezésre van szükség. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható egy összeáramlási zóna mentén az északi középhegység keleti részén, illetve a Tisza vonalában lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Így ott záporzivatar kialakulhat. Az északi északnyugati szél nagy területen lesz élénk, időnként erős. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
La mía, que puedo verte al despertarme cada día, y cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía, no sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel, somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos. Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios. Se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata. Quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Hogyha az Árpád híd, akkor szálljak villamosra? Vagy kerüljek inkább a Margit híd felé? Majdnem napra pontosan egy éve történt az a baleset, amely két autó száguldozása nyomán egy vétlen biciklis halálához vezetett. Most meg szembe ment a forgalommal egy lopott taxival egy talán drogok hatása alatt álló ámokfutó. Pedig én a mai műsorra békés témákkal készültem. De olyanokkal, hogy hogyan vontassuk az utánfutót a nyaralás során, mire figyeljünk a lakóautóval, vagy hogyan szervezzük meg az utazást az Adriára, menjünk az autópályán, vagy nyíl egyenesen Bosznián keresztül. Meg persze gondoltam az elektromos rollerekkel közlekedő őrültekre is. Zárójel. Ez a megfogalmazás nem azt jelenti, hogy minden elektromos rollerrel közlekedő őrült, csak a többségük. Zárójel bezárva. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Karner Miklóst, az Autós Élet főszerkesztőjét. Ez az Árpád-hídi történet. Azért, mert Árpád-híd, mert kétszer három sáv van, vagy ez bárhol, bármikor megtörténhet, hogy szembe jön egy őrült?
Jó napot kívánok, jó estét kívánok a hallgatóknak. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én azt gondolom, hogy a három sáv az csábító. Ugye ott 70-es tábla van, az eleve, amikor már 80-nal megyünk, az nem is tűnik fel annyira, hogy egy picit gyorsabban megyünk, de ha egyébként az 50-hez mérjük ezt, ugye máshol 50 a városban általában, ahhoz képest azért a 70-80 az már egy kicsit nagy tempónak számít.
Kereszt kérdést. Vissza kéne állítani 50-re?
Nem gondolom, semmiképpen sem gondolom. Ahogy egyébként azt gondolom a kérdés kapcsán, hogy ilyen esetek előfordulnak. És ezt nagyon rossz kimondani, de ugye azért büntetni a többi közlekedőt, aki szabályosan megy, mert egy drogos elrabolt egy taxit és szembe ment a forgalomban, ami szörnyű, elképzelhetetlen. Nem is gondoltam, hogy ilyen híreket fogunk olvasni, amikor múlt héten mondjuk így néztem az autós témákat az interneten, hogy úristen, mi vár még ránk. De én azt gondolom, hogy ahogy a tavalyi baleset, ami történt, a biciklis gázolás tulajdonképpen, ami szintén egy ilyen fatális eset volt, hiszen egy korláttal elzárt, tehát tulajdonképpen a lehető legbiztonságosabbnak gondolt bicikli úton történt ez a szörnyű tragédia. Én azt gondolom, hogy az, hogy az emberek nem képesek, vagyis egyes emberek nem képesek felmérni, hogy ülnek be autóba, mit tesznek. Most a mostani esetet azért tenném zárójelbe, vagy egy kicsit megkülönböztetném, mert ez egy bűnöző volt, aki, mint tudjuk, hallottuk, lehetett róla hallani, hogy különböző eljárások már voltak vele szemben érvényben, vagy éppen lefolytat különböző eljárásokat. Tehát ő egy bűnöző volt, vele kapcsolatban nem nagyon lehet mit mondani, tehát hogy egy bűnözőnek semmi sem drága, én azt gondolom.
Volt autóval, igen.
Igen. A másik eset, ahol azt mondhatnám, hogy mondjuk egy ember azt gondolta, hogy ő most ott kipróbálja az autójának a képességét, és azt gondolja, hogy az ő képesség is megfelelnek ahhoz, hogy ezt uralni tudja, ezt a járművet. Itt ugye problémák vannak, de ez azért messzire vezető probléma, mert túl azon, hogy valakinek a hogy is már renitens magatartás, hogy fölfogja-e, hogyha ő ott száguldani fog, abban benne van a pakliban, hogy bizony ő fölkenődik a falra, vagy netán elüt egy embert. Ez az egyik kérdés, a józanul belátja-e, úgyhogy egyébként nem fogyasztott alkoholt vagy drogokat, de a másik az, hogy tud-e úgy vezetni ma Magyarországon az átlag ember, hogy nem is 100-zal, nem is 80-nal, csak 50-nel egy hasonló szituációban, tehát mondjuk megcsúszik az autó, jön egy olyan kanyar, ami mondjuk poros és hirtelen leesett két csöppeső, meg tudja fogni. És nekem ez a nagyobb problémám, hogy itt az autóklubnál ugye van egy vezetéstechnikai tampája, ahol
Újpesten,
ahol azért a szakemberek látják azt, hogy a felkészültsége milyen a sofőröknek, és nagyon sok mindent kell tanulni az embereknek, mivel ez nem egy kötelező oktatás, nem tartozik hozzá ugye a járművezető képzéshez, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy probléma.
Amúgy nagyon élvezetes dolog, én voltam azon a tampáján, meg voltam Zsámbékon is a tanpályán, és akkor hadd mondjam el azt az élményt, ugye ez egy olyan pálya, most a Zsámbékiról beszélek, de hát ugyanolyan, mind a kettő. Igen. Körülbelül, egy kanyar, ami vizes, tehát csúszik. És akkor kipróbáltuk, hogy megyek 30-al, és gyönyörűen beveszi a kanyart, és semmi probléma, nem is veszem észre, hogy vizes. És megyek 35-tel, és a Mercedes, tehát egy olyan autó, ami mindenfajta elektronikával föl van szerelve, ami el lehet képzelni. Megyek 35-tel, és egyszer csak látom, hogy az autó hátulja itt van mellettem, az a furcsa érzés, és semmit nem tudtam tenni. 5 kilométer volt a különbség, 5 kilométer per óra volt a különbség. Tehát ez nagyon érdekes, és persze nem tudom, hogy akkor mit lehet csinálni, de hogy az emberben ott legyen a fék. Mi kell ahhoz, hogy az emberben ott legyen a fék? Kell egy baleset? Az durva lenne.
Én azt gondolom, hogy az sokszor segít, hogyha az ember elszámol magában 5-ig. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan szituáció van, például, saját példát mondok, hogy figyelek az úton, de kijön velem, kijön a párhuzamos útról, vagy a, inkább így mondanám, hogy a merüleges útról, mert a párhuzamos
a
útról nem
lenne
annyi, mondjuk a mellék utcában nem lenne annyi probléma, egy autós, amik nem áll meg, és nekem hirtelen be kell avatkoznom, és hirtelen kell fékeznem, és mondjuk az utolsó pillanatban kerülöm el ezt a balesetet. És ugye az ember ilyenkor meghűl az emberben a vér, hogy így, mondj, így szokták ezt ugye mondani, és akkor úgy el kell gondolkodni rajta egy ilyen szituációban, amikor az ötös elszámolás, amikor én ezt szoktam alkalmazni, hogyha úgy érzem, hogy mondjuk előzök egy olyan szituációban, amikor minden tiszta, tehát hogy én jól felmérem a helyzetet, de valami hirtelen furcsaság történik, feltűnik egy biciklis az út szélén, amit úgy nem tudok már úgy kikerülni, mondjuk szerencsére nem volt ilyen helyzet. De ilyenkor az emberen lepörögnek ezek a dolgok, hogy mi lett volna ha. És én azt gondolom, hogy a picit is olyan helyzet következik be, amikor ilyenek vannak, akkor el kell gondolkodni azon, hogy ha ott nem úgy jönnek ki, nem úgy jön ki a lépés, és én ténylegesen elgázolok egy vétlen biciklistát, vagy én vagyok a vétlen, csak olyan hülye jön ki a helyzet. Ebben a történetben mást az ember nem tud csinálni, csak azt, hogy átgondolja, egy pillanatra átgondolja azt, hogy mi forgott kockán abban a szituációban. Azért nehéz ezt mondani, mert hogy rohanunk, mert hogy nincs idő semmire.
Persze.
De azt gondolom, hogy és sokszor szoktam ezt mondani, nem biztos, hogy ezért engem kedvelnek, akiknek ezt mondom, hogy az autóvezetés, és nem a nőket akarom megbenteni, én is szoktam otthon háztartási munkát végezni, megfőzni, de az autóvezetés az nem vasalás, nem mosogatás, nem kapálás, nem ásás, és azért mondom, hogy férfi munka is benne van. Ez nem erről szól. Ez egy sokkal komolyabb dolog. Tehát az, hogy ma mindenkinek jogosítványa van, ez egy jó dolog. De az, hogy egyébként azok, akik ténylegesen az autóban ülnek, nem ismerik, és nincs is szándék bennük, hogy nem is szeretnék megismerni az autóknak a tulajdonságait, az, hogy ténylegesen abban a kanyarban be fogja tudni venni az autót, vagy mindenképpen úristen 40-nél is el kell lépni a fékre. Azt gondolom, hogy itt alapvetően ezek a problémák.
Volt egy mellékmondat az Árpád híd kapcsán, hogy ura-e az autójának. Na most akkor behúzok egy másik történetet, nevezetesen ura-e annak az elektromos rollernek. Nem ugyanaz a szituáció? Egy elektromos roller megy mondjuk 40-nel, 40 km/h sebességgel. És amit elmondtam itt már a műsor előzetesben, látom az embert, egy apuka, aki megy körülbelül 40-nel az elektromos rollerrel, és előtte ott áll a 6 éves gyerek, vagy 5, én nem tudom hány éves, ő is fogja, na de ha bármi történik, ha belemegy egy gödörbe, akkor mi van?
Itt ezek olyan felfoghatatlan dolgok azoknak, akik egyébként átgondolják, hogy hogyan is közlekedjenek, és nagyjából érzik a veszélyhelyzetet, hogy itt most belefér, vagy nem fér bele, hogy nem lehet erre mit mondani, mert józan észre az ember egyrészt nem ülteti fel a gyerekét egy 40-nel suhanó rollerre, aminek 10-szoros vagy 8-szoros kereke van, ugye nagyon kicsike kereke.
Tehát ez a
lényeg, nagyon
25 apró, centi.
Mondjuk legfeljebb, 25 centi átmérőjű kerék. Itt én azt gondolom, hogy tegyük azt félre, hogy valaki tényleg úgy közlekedik, hogy nem érdekli semmi sem, majd lesz nagyon merész, nagyon vagány. Ha lehet 40-nek közlekedni rollerrel, én nem mondom, hogy nem lehet. Csak ugye ott az a tudás szükséges ehhez, hogy valaki egy olyan és olyan ruházat szükséges hozzáteszem. Ugye nekünk az autóklubban vannak különböző diákutatási programjaink. És ott nagyon fontos, és nagyon ki van emelve az, hogy a programban, hogy bizony egy rolleren is bukósisakot kell hordani. Bizony egy rolleresnek is kell, hogy legyen a lábán, és a könyökén könyökvédő, térdvédő. És ezek még csak az alapdolgok ahhoz, hogy egyébként nem beszélve a gerincprotektorra, amit ugye egyébként általában motoros szokott magára húzni, de mivel ezek a járművek, ezek azért olyan tempóval haladnak, hogy itt problémák adódhatnak, legalább készüljön fel valaki arra, hogy itt nem lesz gond. Egyébként hozzátéve 40 km/h, amiről ugye most szó esett, természetesen, és akkor rögtön mondom azt, hogy ne menjen 40-nel alapvetően, hiszen az nem szabályos ezekre a rollerekkel, ha hagyományos, ugye rögtön a minősítés kérdés, hogy minek minősítjük ezt, igen, a járművet, ha ez nem egy motorkerékpárnak minősített roller, vagy segédmotoros kerékpárnak, akkor szóba sem jöhet, ugye, mert 25 km/h határok vannak. Tehát nagyon nehéz egy olyan választ adni erre, hogy hogyan kell viselkedni.
Na de hogyan lehet kordában tartani a dolgot? Tehát én mindig a fizika oldala felől közelítem meg. Hát a biciklénél is azt szokták mondani, hogy ne az első féket húz meg azonnal, mert akkor orra bukik az ember. Hát egy rollernél százszor inkább orra bukik az ember, de a jogszabályok képesek kezelni? Most kötelező biztosítás jön. Mennyibe fog kerülni egy roller? Egy éves kötelező biztosítás.
Igen, a kérdés első felére válaszolnék, hogy három szó, oktatás. Tehát, hogyha az emberek, és itt gyerekekről beszélünk, tehát a gyerekekbe beleplántáljuk azt, hogy bizonyos dolgok, és itt nem kell rollerrel menni, egy bicikli is ugyanolyan veszélyes tud lenni, tehát ha biciklivel, rollerrel...
A bicikli sokkal kevésbé veszélyes, mint a roller. A roller sokkal veszélyesebb.
Én azt mondom, hogy a roller veszélyességét az adja, hogy pillanatokon belül fölgyorsul egy olyan sebességre, amit egyébként nem szokott átérni kerékpárral, az előbb említett kiskerék, illetve ebből fakadóan az a... Illetve van még egy nagyon fontos, az, hogy ennek a rollernek hogy van a súlypontja. Tehát az, hogy egészen másképp épül fel ez a jármű, mint mondjuk egy kerékpár, tehát ilyen szempontból valóban ebben
tehát
van igazság.
Igazam van ebben
igazság. Én azt gondolom, hogy inkább onnan közelíteném meg, hogy mind a két, minden olyan jármű típus, amiben védtelenek vagyunk, és akkor a kerékpártól rolleren át, motorkerékpáron át, az nagyon fontos, hogy észnél legyünk, megtanuljuk azt, engedjük, hogy lássuk azt, hogy itt bizonyan dolgok forognak kockán, ami nem az életünkkel játszunk, vagy másnak az életével játszunk, és fogjuk azt föl, hogy ehhez viszont olyan előkészületeket is kell tenni, a roller, a járműnek az műszaki állapota, és a mi felkészülésünk is meglegyen.
A biciklisek, vagy kerékpárosok, én jobb szeretem a bicikli kifejezést, abban van egy olyan nosztalgikus hangulat. A biciklisták tudnak közlekedni a biciklivel?
Igen, a kérdés jogos. Ha általánosítani nem érdemes, de azt gondolom, hogy
én rávágnám.
Hogy nem.
Tehát igen. Vannak, akik igen, de nagyon sokan nem.
Itt egy alapvető változást remélhetünk.
Sokat javult,
illetve az, hogy azért a KRESZ-ben, ugye most már az iskolákban ott van a KRESZ. Az, hogy ez milyen színvonal az oktatás, ezt most hagyjuk, de van KRESZ, és a gyerekeknek van lehetőség arra, hogy egyáltalán legalább fölfogják azt, hogy amikor felülnek egy biciklire, egy kerékpárra, ők részei lesznek a forgalomnak, és ezért vannak dolgok, amik be kellnek szabályok, amik be kell tartaniuk. De az látszik a városban, főleg aki mondjuk Budapesten vagy nagyvárosban közlekedik, hogy sok biciklista azt gondolja, hogy az a piros lámpa, ami ott van, az nem rá vonatkozik, mert ő még ott simán átgurul, hiszen nem jön más autós, és itt jönnek a problémák, hogyha mondjuk egy szülőtől ezt látja a gyerek,
akkor
ugye nehéz lesz az. Visszautalva még egy mondat erejéig a kötelező
biztosításnál, a
elektromos rollerek kapcsán, hogy ugye ezt meghatározták, tulajdonképpen július 1-től kötelező, vagy hát szabály, írták elő, de elméletek csak július közepétől az, amikor ténylegesen lesz ilyen szempontból hatása ennek a dolognak. Itt ugye van egy nagyon egyszerű alapelv, a 25 kilogramnál könnyebb, és a 25 km per óránál kisebb sebességű járműnél nincs érintettség, tehát ott nincsen kötelező.
Hát
nem pontosan így szól a szabály, de így leegyszerűsítve mondanám, és mindennyik, amelyik e fölötti, tehát nehezebb, illetve a sebessége is a 25 fölött van, ott ebben az esetben kötelező a kötelező biztosítás megkötni. Hogy ennek az összege mekkora, ez azért egy nehéz kérdés, mert most kezdtek el, kijöttek természetesen már ezek az ajánlatok. Az látszik, hogy úgy nagy általánosságban a segédmotoros kerékpárokhoz hasonló díjtételek vannak, mondjuk egy segédmotoros kerékpár most éves díjban úgy kell gondolkodni, 10.000 forint alatt is lehet kötni segédmotoros kerékpárra éves kötelező biztosítási díjat.
Hát azt egy elektromos roller mennyibe kerül?
100-200 forint közötti összeg egy elektromos roller, vagy annál drágább, attól függ, hogy milyen, vagy sokkal drágább, de már 200 forint alatt is lehet elektromos rollert kapni.
Hát akkor az a 10.000 az nem olyan sok.
Itt ugye ezt azért mondom így kicsit félve, mert az, hogy a biztosítók majd hogyan fogják beárazni nagy általánosságban, hosszú távon ezt, hogy jönnek a tapasztalatok.
Lehet,
ahogy
hogy,
egyébként
lehet, alakul más, hogy...
a baleseti statisztikákon múlik az autóknál is, ez is majd változhat.
Akkor még mindig ott tartunk, hogy az ember, aki beül a járműbe, az ura-e a dolognak. A biciklisták kapcsán egyébként én az egyik legnagyobb bajt abban látom, én, aki értek hozzá ehhez is, természetesen ironikusan mondom, kedves hallgatók, ne vegyék komolyan, hogy magára figyel csak. Tehát nem figyel arra, hogy ő valaminek a része, hanem magára figyel. De mi van, hogyha nyáron valaki mondjuk egy lakóautót bérel, elmegy a családjával, beül egy lakóautóba, nem tudom, kedves hallgatók, hogy önök vezettek-e lakóautót, én egyszer vezettem lakóautót, az olyan, mintha egy személyautó után beülnék egy buszba. akkora. Felkészültek az emberek?
Lakóautó és lakóautó között is nagy különbségek vannak, ugyanis van egy hagyományos, hogy is mondjam...
Az a kicsi, a mikrobusz kategória.
A mikrobuszból igen, tehát az mondjuk egy méretét tekintve nem sokkal nagyobb, mint egy személyautó, nagyobb természetesen, hosszabb, meg magasabb, de úgy belefér. Tehát aki vezetett
az
már személyautót...
Az alapterülete közel akkora.
Aki vezetett már nagyobb személyautót, annak azért annyira nem lesz meglepő, hogy az arányai, az amiket érzékelünk a belül a sofőrülésbe, túl azon, hogy kicsit már más, ugye magasabban ülünk, nagyobb a kormány, stb. Nagyobbak a tükrök, de ebből viszonylag sok van, ezt nagyon kedvelik, pont azért, mert az olyan kocasofőrök, vagy nem is tudom, úrvezetők, akik egyébként nem szoktak,
mondani,
igen, nem igen. szoktak egyébként teherautóval, kisbusszal közlekedni, azok is viszonylag gyorsan hozzá szoknak. Itt a probléma az, vagy nem feltétlenül probléma, hogy mondjuk négy tagú családnak ez már azért alapvetően kicsi, és akkor ők szoktak mondjuk beülni egy olyan lakóautóba, amik már épített lakóautók, tehát ott úgy kell elképzelni, hogy van egy ugyanilyen mikrobusz alváz, mert ugye ezek ugye teherautóként is léteznek, és arra építenek egy felépítményt. A probléma általában abból adódik, hogy ezek a hátsó részük, a felépítményben a szélesebb is, és magasabb is, mint maga az alapot adó busz, vagy kis teherautó, és ugye ehhez hozzá kell szokni. Na most, amikor az van, hogy bemegyünk a kölcsönzőbe, kifizetjük a pénzt, kivisszük az autót, és másnap már indulunk is az Adriára mondjuk, akkor a hozzászokási idő értelemszerűen nem túl hosszú, vagy inkább mondanám, ez nincs is. Tehát itt jön az, hogy én biztos úgy kezdeném ezt a programot, hogy kibérelném a kisebbik lakóautót, hogy egyáltalán nézzem meg, hogy az nekem hogyan tetszik, és utána a következő évben, vagy a következő alkalommal esetleg már rámennék egy ilyen nagyobbra. Ezeknél egyébként rögtön két dolog lehet. Az egyik az, hogy B-kategóriás jogosítvány, vagy már teherautó.
Hát nyilván, amiről én beszélek, az nyilván a B-kategóriás, mert ha én akarnék egy lakóautót bérelni, hát ilyen a jogosítványom, tehát akkor olyat, ami, de az is nagy, tehát én kerestem, az első dolog az volt, az ember ösztönszerűen nézi a középső tükröt, de hát az nincs. Az nincs, a két oldalsú persze van, és az nagy.
Annyi segítség lehet, hogy még tolatásnál általában van olyan tolatokamera, ami azért sokat segít.
Sokat segít.
De ugye itt olyan dolgokra is figyelni kell, és akkor ezt talán így ki is emelném, hogy ugye, hogy nem biztos, hogy olyan helyre befér ez a lakóautó, amely egy személyautó. Gondolok itt egy kisebb alagútra. Vannak például olyan navigációs programok, amit mondjuk teherautósofőröknek ajánlanak, ahova nagy méretű jármű beférnek, például ezt érdemes használni. De azt is jó tudni, hogy vannak alkalmazások, ahova úgynevezett ilyen Stellplatz, ezt úgy hívják, ezek a kifejezetten ilyen lakóautós parkoló pihenő helyek, ami nem egy kemping, csak arra csak megfelelő, meg lehet állni, mert ugye ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy bizony ezekkel a lakóautókkal nem tudok úgy bemenni egy történelmi városrészbe, vagy egy tengerparti parkolóba, egy tengerpartra nem tudok lemenni, mert azt mondják a helyi közterületesek, hogy menjél innen el, rosszabb esetben rögtön meg is büntetnek,
és autópályán kell figyelni. Sokkal többet kell fizetni, mint alkalomattán esetleg, mint egy sima személyautóval.
Ezt előre érdemes megnézni, mert a bizonyos országokban így van, bizonyos országokban, ha B kategóriába tartozik az autó, akkor nem, tehát mikrobusz kategóriában van, akkor nem feltétlenül, de ez országfüggő nagyon, vagy például az is, hogy van-e mögötte még egy kis utánfutó, mert ugye az is megszokott, hogy még oda teszünk egy motorcsónakot, vagy mondjuk bicikli, vagy bármi szállítása már kettő nem fér rá hátra, akkor utánfutóval viszik. Tehát azért ezek nagyon fontos dolgok. Minden esetre én azt ajánlom mindenkinek, aki még ilyet nem próbált ki, hogy próbáljon ki, kezdje a kisebbikkel, és biztosan nagyon fogja élvezni. Előre meg kell tervezni itt mindent. Az utazástól kezdve a szálláson át, az, hogy mennyi időt szeretne tölteni az egyik helyen, másik helyen, hogy érdemes előre a nagy nyári időszakban ugye a kempingekbe helyet foglalni, mert nem biztos, hogy lesz hely, ha odaér. És arra is számoljon, hogy ugye egy kicsit lassabban fog tudni menni, mint a személyautóval, mert még 140-nel ma egy átlagos személyautó gond nélkül megy, egy ilyen lakóautóval
100.
inkább 100, igen, főleg a nagyobbakkal. A minibusz méretűekkel azért ott lehet a 120-130 is, de a fogyasztás ugye lényegesen nagyobb, így is. Tehát emiatt lassabban fog odaérni, pont ezért fontos az, hogy előre felkészüljünk, és itt elharaptam az előbb a saját mondatomat, hogy ezek a Stellplatzok ugye benne vannak applikációban, meg tudjuk nézni, hogy van ott hely, mert ugye az is elég kellemetlen, megyünk az Alpokra, és ott tele van az egész, nincs hely. Vagy olyat válaszunk például, ahol van áramvételi lehetőség, tudunk vizet cserélni, tudunk vizet vételezni, le tudjuk nyerni a szennyvizet. Ezek azért eléggé fontos dolgok.
Zárójeles megjegyzés, nem olcsó dolog ez sem.
Így van.
Tele van az internet azzal, az utóbbi napokban, talán hetekben, amiről egyébként szakértők mindig is beszéltek, hogy villanyautó vagy nem villanyautó. Most különböző német cégek jelentik be egymás után egy kis túlzással, hogy azért még fejlesztik a belső égési motorokat. Mi lesz? Ez is, az is szerintem a villanyautó, az megy tovább. Rosszul gondolom?
Én azt gondolom, hogy ez nem kérdés már. Tehát kinyitották, vagy kijött a szelem a palacból, a villanyautózás. Igen, a villanyautózás itt van. Ez nem kérdés. Szerintem ebben mindenki egyetért, aki ezt a területet ismeri. Itt az a kérdés, hogy mi lesz az egyéb dolgokkal, és ez a villanyautózás valójában hogy fog kinézni. Mert és amit ugye szóba került, hogy a Volkswagen és a Mercedes, ez a két gyártó volt, akik azért elég fontosak az európai piacon, és az elmúlt időszakban nagyon abba az irányba mentek, hogy föltettek, ha nem is mindent egy lapra, de nagyon sok pénzt abba az irányba csoportosítottak át, hogy ebből majd villanyautófejlesztés lesz, vagy villanyautók készülnek, stb. És hát rá kellett jönniük fogyási adatok, tehát hogy nem kell annyira az embereknek. Azért Nyugat-Európában is most még az a jellemző, hogy ha nincsen állami támogatás, akkor megáll, vagy visszaesik, és egyébként Kínában is ez a helyzet. De az a lényeg, hogy emiatt gondolom én, hogy az autógyártók is vakarják a fejüket, nem csak emiatt vakarják, hogy vajon nekem, mint állampolgárnak van erre pénzem, megveszem-e, tehát ő ezzel jól jár-e. Hanem még ugye ott van a 2035. Ugye ez a bizonyos határ, amit ugye nem tudjuk, mi lesz ezzel. De hát ugye az európai politikusok ugye azt akarták elérni, nem minősíteném, hogy ez mennyire volt rossz vagy jó.
Minősítsem?
Hát
nem, egy műsorvezető nem minősítsen.
Szóval maradjunk annyiban, hogy ez azért eléggé úgy tűnt, hogy ez egy zsákutca, mégis ezt tolták, ugye akik hallgatók nem tudják, de akkor lett volna ez a 35 egy olyan határ, hogy onnantól kezdve új típusokat, tehát amit akkor építenek, készítenek és forgalomba szeretnének hozni, azokat már hagyományos belső égésű motorral nem lehet forgalomba ezni, kivételt képeznek azok a szintetikus üzemanyagra alkalmas járművek, de ugye itt nem volt kibontva teljesen, és nem is lényeges. Az látszik, hogy itt azért ezt én szerintem most már nagyobb összegeket lehetne arra tenni, ha fogadhatnánk, hogy ez nem így lesz, ahogy ezt kitalálták, tehát itt föl fogják puhítani ezt a szabályozást, részben azért, mert az állampolgároknak nem lesz annyi pénze, hogy új elektromos autót vegyenek, valószínűleg a kormányoknak és az országoknak nem lesz annyi pénze, hogy megfelelő dotációt adjanak, hogy vegyenek villanyautót, és ott lesz a német és az egész európai autóipar, amit pedig valószínűleg földbe fog döngölni, ha ez így megy tovább, mondjuk a távol-keleti kínai autóipar, és ezt viszont valahogy meg kéne védeni, és én azt gyanítom, hogy itt a Volkswagen és a Mercedes részéről is ugye ezért nehéz ez, mert ezek az autógyártók nem két hétre előre terveznek, hanem 8-10 évre akár. Tehát olyan modelleket láthatunk most, nem mi újságírók, de a gyári emberek, amik 5-6 év múlva kerülnek majd piacra. Most egy ilyen távon úgy változtatni, nem lehet hirtelenjében a kormányzatot elrántani, vagy lehet, de annak esetleg olyan komoly következménye lesznek, ami mondjuk anyagilag egy céget akár romba is dönthet. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy itt az, hogy a két nagy autógyártó ebben elkezdett gondolkodni, hogy na, ez így nem lesz egészen jó, hogy esetleg itt ránk próbálják itt az európai politikusok ezt nyomni. Én úgy gondolom, hogy a vegyes, tehát az, hogy próbáljunk meg megférni egymás mellett egy tiszta üzemű belső égésű motoros autó, egy elektromos autó és egy vegyes üzemű, mondjuk egy plug-in hibrid vagy egy hibrid, ennek kéne valahogy szerintem normális mederbe terelve úgy kialakulni ennek a rendnek, hogy azzal valójában mi fogyasztók is jól járjunk, meg hát ugye aki pénzt akar ezzel keresni, az is jól járjon, meg hát valamennyire a klímánk is jól járjon.
Mert arra is gondolok egyébként, és tényleg ez már csak záró gondolat, vagy záró kérdés, hogy az elektromos autó meg az akkumulátorgyártás is fejlődik. Tehát ami ma drága, az lehet, hogy holnap után már fele annyiba, tehát elérhetőbb lesz, mint ma. Ez reális?
Csak a probléma ezzel az, hogy 10 éve is ezt mondták. Tehát, hogy ugye itt
a fúziós energiát meg 1940 nem tudom hány óta mondják. Na jó.
A lényeg az, hogy nem lettek olcsók az elektromos autók itt Európában, tehát nem az látszik, hogy amikor én először vezettem a Nissan Leaf-et, ami nagyon nem volt korszerű a mostaniakhoz képest, ott, és akkor elhangzottak, hogy de drága, és hogy majd megyünk előre, majd jöttek az újak, és nem az jött ki, hogy nagyon olcsók lennének. Nagyon jó kérdés az, hogy hogy ebből lesz-e valami, mert most azt látjuk, hogy az történt, hogy a villanyautók továbbra is drágák, és hozzájuk drágultak a belső égésűek. Ez részben a különböző előírások miatt van így, ugye most bevezettek olyan biztonsági, nem bevezetnek, régóta tudtuk, csak most már élesedett ez a dolog, hogy olyan biztonsági berendezéseket, elektronikákat kell beépíteni, amik nagyon fontosak, mondjuk, egy része biztosan nagyon fontos, egy részre azt mondják a felhasználók, hogy nem annyira, de ez olyan szempontból mindegy, hogy ez benne van a szabályban, tehát nekik ezt be kell építeni, ez megdrágítja. Ugye Euro 6-nak a különböző fokozatai, ami a károsanyag kibocsátást illeti, az is drágítja az autókat. Tehát ezen nem annyira csodálkozunk. A probléma az, bocsánat, csak egy mondat, hogy a vége mi lesz ennek az egésznek, hogy ez tényleg egy olyan játékszer lesz az autó, mint volt a 10-es években, 1910-es években, vagy az 1900-es évek elején, amikor 3-4-500 embernek lehetett. Tehát, hogy visszatérünk-e oda, hogy egy kiváltságos réteg autózhat, a többiek meg nem autóznak, most ebbe az irányba, picit úgy érzem, hogy ebbe az irányba mutatnak a dolgok.
Igen, de ma a társadalom olyan, hogy az emberek nagy része nem tud. Nem azért vesz autót, mert luxus, hanem azért, mert nem tud autó nélkül megélni. Hát most jó, minden lehet, 952-ben Magyarországon megéltek autó nélkül, tehát na jó, hát akkor itt tartunk, elektromos autó, meg elektromos roller, meg minden kérdést megoldottunk. Mi lesz holnap? Holnap után? Autózás, közlekedés, vonat?
Igen, én azt gondolom, hogy ahogy egyébként az autózásban is, a belső égésű és az elektromosnak a milyen cél, amit használunk, az nagyon fontos lenne tisztázni, mert nem mindegy, hogy a városban. Én azt gondolom, hogy városban elektromos autózni az nagyon jó dolog, és az egy mindenkinek ajánlható.
Remek dolog elektromos autót vezetni.
Igen. Az, hogy én elindulok mondjuk Horvátországban nyaralni, és elektromos autóval indulnék, az egyeseknek még problémát okoz, aki már nagyon régóta elektromos autózik, azt mondja, hogy semmi gond, én ezt megoldom, nem fog problémát okozni, de azért ahogy az autózásnál is az, hogy milyen közlekedési eszközzel jussunk el, hogy vonatozzunk, hogy repülőzzünk át a világon, és várjunk a repülőtéren hosszú órákat.
1000 kilométer alatt tiltanám a repülést. Igen. Ez az én magánvéleményem.
Az biztos, hogy az, hogy a fapados légitársaságok ugye teret nyerhettek, azért az nagyon is hozzájárul ahhoz, hogy egyrészt a légiforgalomban tapasztalható visszásságok, a késések, mi egymás, ez biztos, hogy hozzájárul, meg hát azért azt se felejtsük el, hogy amíg ugye itt az autókat támadják, és az autókkal akarják elvitetni ezt a balhét az autógyártókkal, hogy mi a környezetszennyezés, azt gondolom, hogy a repülőgépek, illetve hát a nagy, hatalmas tengerjáró hajókról se feledkezzünk meg.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Karner Miklós, az Autós Élet szakújságírója volt. Technikus kollégám Bójás János, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Egyszer majd véget ér, nappas az ég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyíthat meg, az idő megmutatja, bármi történt, mert jó nekem. És nem minden nehéz, van, hogy bennünk kevés, de mindig lesz elég erőnk, a végre elkezdeni. Lesznek tettek szavak, amik majd bántanak, de hogy bármit legyőzz, ahhoz le kell győznöd ma. A hából sem hozhat vissza senki, senkit majd nekem, sem nekem. De bolond vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. Jókor vagy, jó egyen. A híg a dobja, nap, a híg a szíved víz. Nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. A híg a dobja, nap, legyen a fejedbe. Lehet, hogy nehéz lesz, vagy lehetetlen nem. Egyszer majd véget ér, mint meg annyi ég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyulhat meg, de hogy bármit legyőz, le kell győznöd saját szint. Az elmúlt éveket sem hozza vissza senki, már nekem, sem nekem. De maga vágyak helyett többet ér, ha megérted, amit kell. Jókor vagy, jó legyen. A híg a dobja, nap, a híg a szíved víz. Nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. A
sosem hozhat vissza senki senkit, majd neked, sem nekem. De bolond vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. Jókor vagy, jó helyen, amíg a dolja nap, amíg a szíved visz, fejed az lehet, de lehetetlen az nincs, amíg a dolja nap, legyen a fejedbe, lehet, hogy nehéz lesz, lehetetlen, eleve lehetetlen, lehetetlen, bármi lehetetlen, eleve lehetetlen, lehetetlen, eleve lehetetlen, bármi lehetetlen, eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, bármi lehetetlen, eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen.
Megszáll a fűben is, eljön a szél. Megérint téged, és halkan mesél. Valóság nincs, de nem létezel. Az élet csak álom, ne ébredj fel. Ha eljön az óra, és szabad.
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Mit is akar üzeni nekünk a Jóisten a fatimai üzenetek által? Mi a lényege? Sokszor át kell olvasni, át kell elmélkedni a rádió műsorban is. Azért hozom fel újra és újra, és próbáljuk átgondolni, átbeszélni, mert a Jóisten üzenete Fatimából ma is érvényes, és nem veszíti el aktualitását. Mária szeplőtelen szívének tisztelete a fatimai üzenet középpontja hangsúlyozza Careira bíboros Madridban a Mária kongresszuson tartott beszédében 1948-ban. Idézet a bíborostól. Miben áll tulajdonképpen a fatimai üzenet? Úgy hiszem, összefoglalhatom a következő szavakban. Mária szeplőtelen szívének a kinyilatkoztatása a mai világ számára. Mária szeplőtelen szíve által akarja Isten a világot üdvözíteni. Valóban kevés szó, de nagy a jelentősége. Mária szíve összefoglalja és kifejezi annak a teremtménynek belső világát, akit az angyal malasztal teljesnek nevezett. Aki bepillantást nyer a szeplőtelen szív belső világába, az megismeri Isten legszentebb templomát, Máriát. Fatimában a szeplőtelen szív két lényeges szemszögből nyilatkoztatta ki magát, Isten iránti szeretetében és az emberek iránti részvétében. Ezért Fatima az Isten anyja és az emberek mennyei anyjának a szívéből fakadt. Most hadd idézzem Luciának őszentségéhez 12. Pius pápához intézett levelét. Alázattal borulok le szentséged lábaihoz, s mint a rábízott, akolnak legutolsó báránykája, bizalommal tárom fel szívemet lelki atyám parancsára. A három gyermek közül, akiknek a szűzanya 1917. május 13-ától október 13-áig jelent meg Fatimában, én élek egyedül. A szűzanya nagy kegyelmekkel halmozott el, s ezek közül a legnagyobb, hogy felvettek Szent Dorottya rendjébe. Újra megismétlem kérésemet, amit már több alkalommal terjesztettek szentséged elé. Ez a kérés, szentséges atya, magáé az Úr Jézusé és mennyei atyánké. Az 1917-es jelenések alkalmával kapott kinyilatkoztatások azon részében, amit mi titoknak nevezünk, a Szent Szűz tudtunkra adta a háború végét, amely akkor Európában tombolt, s előre jelzett egy másikat. Megígérte, hogy újra jönni fog, hogy azt megakadályozza, s azért kérni fogja Oroszország felajánlását szeplőtelen szívének, s az első szombati engesztelő szent áldozást. Megígérte Oroszország megtérését és a békét is, ha hallgatnak kérésére. Különben úgy mondta, Oroszország elterjeszti tévtanait az egész világon, s előre jelezte a háborúkat, az egyházüldözést, sok keresztény vértanúságot, a Szentatya üldözését és a ráváró szenvedéseket, majd több nemzet megsemmisülését. Szentatyám, a szűzanya kifejezett óhaja szerint mindez 1926-ig titok maradt. Akkor kérte egyik jelenésében az öt első szombati szentáldozást, vagyis Szent Jónást, szentáldozást, a rózsafűzér titkokról való negyedórás elmélkedést és a rózsafűzér imádkozását, azzal a céllal, hogy engeszteljük szeplőtelen szívét a bántalmakért, szentségtörésekért és a közömbösségekért. Azoknak, akik kívánságának eleget tesznek, jó mennyei atyánk megígéri, hogy haláluk óráján biztosítja nekik az üdvösséges szükséges kegyelmeket. A szűzanya ezen kérését tudattam gyóntatómmal. Ő tett is lépéseket, hogy azok megvalósuljanak, de a lierai püspök csak 1939. szeptember 13-án hozta nyilvánosságra Fatimában a szűzanyának ezen kérését. Kérem Szentatyámat, hogy tegye magáévá és ajánlja áldásával ezt az áltatosságot az egész világnak. 1929-ben a szűzanya egy újabb jelenése alkalmával kérte Oroszország felajánlását Szeplőtelen szívének, és megígérte, hogy ezáltal meg fogja akadályozni azt, hogy tévtanait elterjessze, és meg is fog térni. Hamarosan a szűzanya ezen kérését is gyóntatom tudomására hoztam. Több eszközt felhasznált arra, hogy tudassa ezt őszentségével 11. Pius pápával. Szentatyám, a Jóisten több benső közlés alkalmával újra meg újra megismételt ezen kívánságát, és az utolsó alkalommal azt is megígérte, hogy megrövidíti a megpróbáltatás napjait, amellyel a világot háborúval, éhséggel, az egyház és a Szentatya üldözésével sújtja gonoszságáért, ha a Szentatya a világot Szeplőtelen szívének szenteli. Oroszország külön megemlítésével, s elrendeli, hogy vele egyesülve és egy időben ugyanezt tegye a világ valamennyi püspöke. Lelkemben én is valóban éreztem szentséges atyám szenvedését, s a Jóisten és Mária Szeplőtelen szívénél arra törekszem, hogy imáimmal és áldozataimmal megkönnyítsem. Eddig a levélből az idézet. Fatima még sok titkot rejteget. Nem túlzunk azonban, amikor azt állítjuk, hogy az, amit Fatima eddig Portugáliának kinyilatkoztatott, jele és záloga annak, amit a világ számára tartogat. 12. Pius pápa 1942. október 31-én szentelte a világot és Oroszországot Mária Szeplőtelen szívének, mégpedig Fatimába küldött rádióbeszédében, a jelenések 25. évfordulója alkalmából. 1942. december 8-án ünnepélyesen megújította a felajánlást a Szent Péter Bazilikában. 4. Pál pápa a világ valamennyi püspöke jelenlétében szintén megújította a 12. Pius által tett felajánlást, mégpedig a II. Vatikáni Zsinat 3. ülésszakának lezárásakor 1964. november 21-én. Ennek emlékére küldte el a fatimai szentélynek a legnagyobb egyházi kitüntetést, az aranyrózsát 1965. május 13-án. II. János Pál pápa 1982. május 13-án újította meg a Szent Szűz által kért világfelajánlást Oroszország külön megemlítésével, majd a felajánlást Rómában is megismételte. És most nézzük meg mi a fatimai üzenetre a magyarországi válasz. A fatimai üzenet lényegét, a bűnbánat, az engesztelés és a vezeklés szellemét igyekezett Mindszenty József bíboros primásunk is a háború utáni nehéz időkben a vértől és könyvtől áztatott magyar földön meghonosítani és kibontakoztatni. Az itt közölt körlevele 1947 pünkösdjén jelent meg, de időszerűségéből mind a mai napig nem veszített. Most hallgassuk figyelemmel Mindszenty József bíboros primásunk levelét. Kedves híveim! Május 13-án fővárosi buzgó híveim hatalmas tömegével imádkozva együtt emlékeztünk a sziklakápolnában és környékén arra jelentős 30. évfordulóra, hogy az Úr 1917. évének eme napján a boldogságos szűz megmutatta Szeplőtelen szívét a három romlattan gyermeknek, hatalmas, több tízezres tömeg imádkozó együttlétében, Fatimában, Fatima határában. Szeplőtelen szívén át engesztelést sürgetett az emberi léleknek a kárhozattól való megmentésére, az Istennek a bűnösök egekig csapódó, vakmerő és örvénylő áradata miatt gyúlt haragjának lecsillapítására és távoltartására. Nyugodtan kapcsolódtunk bele az engesztelés áramába, hiszen az engesztelésnél alig van érthetőbb és természetesebb valami a hívő lélek előtt. Hogy Fatima üzenetébe kapcsolódva ezen a napon engeszteltünk, az is érthető, hisz 5 évvel ezelőtt a fatimai lenés negyedszázados évfordulói esztendejében 1942-ben szentséges atyánk is felajánlotta az egyházat és az emberiséget a világ királynője szeplőtelen szívének. Akármennyire hatalmas tömeg engesztelt is ott velem alázatosan, bűnbánóan, mégiscsak egy része volt az egyházmegyém hívőseregének. Márpedig nincs hőbb főpásztori vágyam és óhajom, mint hogy egész főegyházmegyémet járja át az engesztelés lélek és országmentő árama, és főegyházmegyém, főváros és vidék legyen az engesztelés tűz és gyújtópontja. Ha híveim jó és buzgó engesztelők, nyugodtabban nézhetek földi életünk és eljövendő ítéletünk elé. Ezért szólok újból kedves minnyájatokhoz az engesztelésről. Az engesztelést a kinyilatkoztatás és a magyar történelem sürgeti, na és a lelkek, a társadalom bűnökben fuldoklása. Általános engesztelést hirdetünk meg 1947 irányelveként minden katolikus egyén, család és intézmény körében. Megjelöltük a módozatokat is. Most részben számonkérésként, de egyben elmélyítésként is ajánlom figyelmetekbe az akkori tanításokat és útmutatásokat. Az engesztelésen ne gondoljatok el valami új vallást vagy egyesületi irányt és életet, amely feleslegessé tenni eddigi vallási életünk gyakorlatait és lélegzetvételeit. Nem. Ez az engesztelés az igazi vallásosság egyik legszebb világa. Amióta a bűn megjelent a földön, az Isten és az ember kapcsolatának, vallásának mély hulláma volt, és marad is mindenkor az engesztelés. A végtelenül szenthez a bűnös csak bűnbánattal, megtéréssel, tehát legigazibb engeszteléssel közelíthetett és közelíthet.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,